tartják Trócsányi Lászlóval, aki jogtudós, ügyvéd, diplomata, egyetemi tanár, 2022-től pedig a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. Hallgassák műsorunkat nagy szeretettel!
Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorával beszélgetek, akivel talán 3 évvel ezelőtt, 2022-ben találkoztunk, amikor kinevezték rektornak, ha jól emlékszem. Én úgy tudom, hogy ez a megbízás így első körben 5 évre szól. Az elmúlt években melyek voltak azok a stratégiai célok, amelyeket sikerült az egyetemnek megvalósítania, amióta ön itt tevékenykedik?
Üdvözlöm a rádióhallgatókat! A Károli Gáspár Református Egyetemnek rektorának lenni egy feladat, egy kihívás, egy szolgálat, amelynek nagy lelkesedéssel kezdtem neki. Hogy eredményekről tudunk-e beszélni, az mindig azt gondolom a külső személyek jobban meg tudják ítélni, mint aki belül van. Természetesen nagy odaadással végeztük a feladatainkat, és végezzük. Az egyetem jelszava a minőség és a közösség. E két szó köré igyekeztük felépíteni oszlopainkat, és ez nagy feladat valamennyünk számára. Amikor ide érkeztem, akkor az első dolog az volt, hogy én ismerjem meg az egyetemet, és egyetem kollégái ismerjenek meg engem. Ez természetesen időt igényel. Fel kellett mérnünk, hogy mire vagyunk képesek. Azt gondolom, hogy amikor idejöttem, akkor már egy jó nevű egyetemre kerültem ide, ahol nagyon sok eredményt fel lehetett mutatni, hisz az egyetem mindig az első 10 egyetem közé tartozott, és tartozik a mai napig is. De mégis mi az, amit én esetleg a kollégáimmal hozzá tudtunk ehhez tenni? Nagyon fontosnak tartottam a personális kapcsolatokat a kollégák között. Tehát ne legyenek idézőbe téve schengeni falak a különböző karok között, hanem tudjunk közösen gondolkodni, hisz alapvetően az interdisziplinaritás az egy nagyon fontos dolog, ami azt jelenti, hogy vannak fogalmak, témakörök, amelyeknek különböző aspektusai vannak. Gondoljunk arra, hogy család. A családnak van jogi aspektusa, van pszichológiai aspektusa, van vallási, vallástudományi háttere a család fogalmának, család alakulásának, szociológiai aspektusa, és még sorolhatom a gazdasági kérdések is a család. Tehát ugyanakkor Európa. Az is egy olyan kérdés, amiről mindenki tud beszélni. Egy politológus, egy jogász, egy szociológus. Tehát a legkülönbözőbb aspektusból tudunk beszélni. A reformáció öröksége. Annak is. És igyekeztem témaköröket meghatározni, és azt mondani, indulunk el olyan kutatásokat, amelyek karok közöttiek. Tehát ne az legyen, hogy egy jogász professzor csak a saját kis házikójában van benne, hanem ismeri azokat a kollégákat, akik ugyanaz a témával foglalkoznak, csak egészen más aspektusból. És így próbáljunk fölépíteni szövetséget egymás között. Azt gondolom, hogy ez megindult, és nagyon sok olyan kutatás folyik a egyetemünkön, amelyik átnyúlik a karokon, tehát a karok határain túlmutatnak. És ezt én nagyon fontosnak tartottam, és azt gondolom, hogy több ilyen kutatásunk folyik most is. Tehát vannak élő kutatásaink a témakörben. A családtársadalmi felelőssége például. Hát ez most induló kutatás, és azt kell mondani, hogy nagy öröm az, hogy olyan szervezeteket is be tudtunk vonni, mint a Nagycsaládosok Egyesülete, de más civil szereplőket is, hogy ők is mondják el a tudásukat, tapasztalataikat, kutatásaikat, osszák meg velünk. Azon kívül fontosnak tartottam, hogy a református egyetem az nem csak egy olyan egyetem, amelyik magában van. Az egyházi oktatásnak, szabad így mondanom, van egy piramisa, aminek legalul vannak ugye a bölcsödék, az óvodák, ezek után jönnek az általános iskolák, a középiskolák, és a végén van az egyetem. És ezek között egy hálózatnak kell lennie, mint egy pókháló, úgy kell elképzelni, ami azt jelenti, hogy mi nem vagyunk függetlenek egymástól. Hisz ott, ahol óvodapedagógus képzés folyik, annak tudnia kell, hogy mi van az óvodákban. Tehát, hogyha nem látjuk azt, hogy az óvodákkal mi a kapcsolatunk, akkor mi taníthatjuk, de szoros együttműködés. A gimnáziumok. A gimnáziumokból jönnek ide a hallgatók. Tehát, hogyha nem ismerjük a református középiskolák igazgatóit, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy majd ők valóban magukénak fogják érezni a református egyetemet? Ez ugyanez persze a katolikus egyetem is ugyanígy vonatkozik, tehát én azt gondolom, hogy szövetségeket kell létrehozni. Szövetség emberek között, szövetség intézmények között. És azzal, hogy a Junior Akadémiát sikerült létrehozni, azt gondolom, hogy egy olyan intézményt vagy intézetet hoztunk létre, amelyik, szabad így mondom, napi kapcsolatban van a középiskolákkal. Így aztán nagyon örvendetes számomra, hogyha nézem a felvételi számokat, akkor milyen sokan jönnek református középiskolákból. Ez nem véletlen. Ez ki kellett nyitni a kapukat, ide kell hívni a gimnázium igazgatókat, ugyanígy az általános iskola igazgatóit is. Ez egy sziszi-puszi munka. Tehát mit tudok én nekik mondani? Miért jó ez az együttműködés? Hát nem mindegy az, hogy végül is egy tanárképzésen résztvevő fiatal hova megy majd utána tanítani. Hát azért vannak református általános iskolák például, hogy az ottani tanárok, ha lehet, akkor a Károliból verbúválódjanak. Na most ez nem egy egyszerű feladat. Könnyű ezt így elmondani. Ugyanakkor emögött nagyon sok munkaóra van, nagyon sok beszélgetés van, hogy mit fogunk mondani. Mi lesz a mi beszélgetésünknek az alapja? És úgy gondolom, ez a 3 év arról győzött meg, hogy ez nem volt hiába való. Ma már sokkal könnyebb a kommunikáció, mert ismerjük egymást, és tudunk egymásról. Ezt mindenféleképpen én a magam részéről pozitívnak tartom. Aztán, ha egyetemen vagyok, akkor kell beszélni a hallgatókról is. Végülis értük vagyunk. De most ugye a hallgatók, fiatalok, én magam is valamikor régen voltam, el kell képzelni. Szóval így mondanom, mi más világban élünk, egy digitalizált világban élünk, ahol, szabad így mondanom, ezek az eszközök, amelyeket használnak, mobiltelefon, ChatGPT, és még sorolom, egy új generáció jön föl. Ezeket megszólítani, ugye egészen másképpen kell, mint mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt. Most nyilvánvalóan a hallgatók között is óriási differencia van. Vannak, akik azért járnak az egyetemre, hogy kapjanak egy jegyet, görbüljön, ahogy én mondtam régen, ugye fiatalkoromban, és kapnak egy diplomát és viszontlátásra. Ők egy jegykérdése. De vannak olyan fiatalok, és nem kevesen, akik viszont szeretnek valamit kapni. Többet, mint egy jegy. És őket azért föl kell fedezni. Belük beszélgetni kell. És ez egy megint nagy kihívás és egy feladat a tanári kar számára, hogy azokat, akik azért jönnek az egyetemre, mert a világképüket is akarják formálni, nem csak vizsgáját akarnak, hanem gondolkodni akarnak, megérteni problémákat, hát ezekkel foglalkozni kell. Most ezért fontosak a szakkollégiumok, amelyek azt gondolom, hogy jól működnek, és a tehetséggondozásban mi azt gondolom léptünk előre. Hol vagyunk a végállomástól messze. Tehát sose lehetünk eredményesek, mert sajtosan elégedettek, mert amit ma eredménynek tartok, holnap már nem biztos, hogy fennáll, mindig újra kell gondolni, nekünk is meg kell újulni. De a 3 szakkollégium azt gondolom hoz eredményt. Honnan látom? Az OTDK eredményeken. Tehát, hogy az OTDK-n indulnak a szakkollégistáink, és eredményeket hoznak. Ez egy nagyon jó élmény egy tanárnak, meg az egyetem vezetőinek is, hogy látjuk azt, hogy a munkánknak azért valami eredménye van. Tehát is ez a tehetséggondozási program, azt gondolom, hogy egyik prioritásunk a hallgatók irányába. Elfogadjuk azt, hogy ha valaki csak egy érdemi jegyet akar, mert ő is meg fogja kapni egy jegyet természetesen, és minden ember felelős magáért. Tehát én nem tudok mások felelősségébe belebújni, de el tudok mondani, hogy értelmiségi módon visel gondolkodni. Mit jelent az, hogy társadalmi felelősség? Mi az, hogy egy családért való felelősség? Azért nekünk van egy feladatunk is itt, hogy a tantárgyak átadásán túlmenően világképet is formáljunk. Na most ehhez idő kell, formát kell találni, beszélgetni kell velük. Hát ezekben igyekeztem én, vagy igyekszem hangsúlyt adni. Természetesen vannak napi adminisztrációs feladatok, azokat csinálni kell, ösztöndíjrendszereket kell kialakítani, működtetni, megnézni, melyik szakad, melyik képességgel kevés hallgató van, mi az, amire azt mondjuk, hogy fejleszteni kell, mi a mi húzóágazatunk. Tehát ez egy folyamatos munka, és állandóan elemeznünk kell, hogy hol tartunk benne. Ugye, mik az új dolgok, amiket a hallgatók részéről nagy az érdeklődés. Akkor ugye nekünk ezt is figyelembe kell venni, hogy bármennyire is furcsa hangzik, vannak piaci igények olyan szempontból, hogy a hallgatók mit akarnak tanulni. Hát azt látom, hogy a keleti nyelvek iránt nagy az érdeklődés. 90 hallgató kezdi el a japán szakot. Német szakra? Lasszóval kell fogni. És ugye hát pedig a két világháború között, ugye a német volt az első nyelv, az én felmenőim, mindenki beszélt németül, mert ez volt az otthonnak a nyelve, már az első nyelve. Ma pedig azt látjuk, hogy a keleti nyelvek slágerszerűek váltak, és egy japán, egy koreai nyelv, amit beindítottunk, azonnal jönnek rá a hallgatók. Magam is megdöbbenek, hozzá kell tenni néha, de nyilvánvalóan ezek, akik a fiatalok, ők úgy gondolják, hogy ebben majd az elhelyezkedésüknél ez a nyelvtudás majd nekik valamikor előnyt fog jelenteni. Tehát ők előre gondolkodnak. És az egyetemnek ezt is figyelembe kell venni, tehát hogy mire van igénye egy hallgatónak. Hát aztán persze együtt kell működni más egyetemekkel. Tehát minden, azt gondolom, 25-30 év egy egyetem életében ad van egy lehetőséget reflexióra. Tehát én nem konkurenseket látok egy másik egyetemben, hanem partnert. Így a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel például kiváló a kapcsolatunk. Barátinak is, a testvérinek is nevezhetem, mert egyházi egyetemek vagyunk, és van egy közös értékünk. És ez a közös érték lehetőséget ad arra is, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen képzések hol folynak. Így átvettük a német képzést például a Pázmány Péter Egyetemtől, mert kevés volt a hallgató, hogyha itt is kevés, akkor két helyen döcög. Hát akkor inkább egy helyen legyen, már csak azért is, mert a protestantizmus nyelve alapvetően a német. Tehát ugye ennek megfelelően a német és a holland nyelv, ez akkor is fontos, hogyha viszont a kevés a hallgató. De akkor a Pázmánytól átvettük a német képzést, a germanisztikát, akkor az itt kell, hogy egy kiemelt helyet kapjon. Aztán vannak slágerszakok, amire azt mondjuk, hogy rengetegen jelentkeznek, pszichológia, jog, stb., de ez mindenütt így van. Ott lehet versenyezni. Ott lehet. De ott, ahol kevés hallgató van, ott az egyetemek között kell egyfajta kooperációban gondolkodni, és gondolom ez az elkövetkező évtizedeknek is egyfajta kihívása lesz. Aztán, hogyha azt mondjuk, hogy van a minőség, akkor van a közösség. A közösség ez a második aszlapunk, hogy ma a hallgatók között én azt láttam, nagyon sok a magányos fiatal. Ennek oka az, hogy előveszi a mobiltelefonját, és a mobiltelefonjával éli az életét egy 20 éves gyerek. Ezt már lehet látni 6 éves kortól, tehát egy szülőnek nagyon oda kell figyelni a gyerekére, hogy mit ad a kezébe, hány éves kortól. Mert függővé válnak, és olyan függőségek alakulnak ki, amelyek megszakítja az emberi kapcsolatokat. Nem mennek el, nem válnak nyitottá a másokkal való beszélgetéshez, hisz egy tárgyal beszélgetnek valójában. Ezért nagyon tartom fontosnak, hogy legyenek közösségi alkalmaink. A közösségi alkalom alatt például a sportnak a szerepe, amit ugye bevezettünk az egyetemen, de sorolhatom ezen kívül olyanokat, hogy kvázi egyfajta kimit tudott is bevezettünk, hogy sokan tudnak zenélni, vagy éppen szavalni, vagy éppenséggel más táncolni, és akkor találj meg ennek a formáit, hogy hogyan tudnak a fiatalok közösségi életet élni. Tehát nem magányosan csinálják az életüket, hanem másokkal együtt, mert így alakul neki a barátságok. Így lehet párt találni, kapcsolatokat kiépíteni. És ezen ki van egy spiritualitásunk is, nevezetesen az egyetemi lelkészek, akinek az is a feladatuk, hogy a fiatalok, akik nagyon sok gonddal küszködnek. És itt a tanároknak is van egy felelősség, hogyha lát egy hallgatót, akinek gondja van, jelezze igenis az egyetemi lelkésznek. Az egyetemi lelkészek legyenek jelen a karokon. Tehát nagyon sok olyan feladat van, amelyik a hallgatók közösségére vonatkozik, és ott próbálunk eredményeket elérni, eredmény. Hát segíteni, maradjunk annyiba. Az eredmény az mindig nehéz szó. Aztán próbálunk persze vitézkedni a nemzetközi esítés területén, mert végül is azért egyrészt a hallgatókat ide vonzani külföldről, hisz itt abban az esetben, hogyha hallgatók jönnek Dél-Koreából, vagy Spanyolországból, vagy bármelyik részében a világból, akkor ők kapcsolatot alakíthatnak ki, majd képet kapnak az országunkról. A mi fiataljaink is nyelvi képességeiket erősíteni tudják, és ők is fel tudják fedezni a világot. Tehát a nemzetközösítés egy olyan pontos feladat. Ugyanakkor tudni kell, hogy kik vagyunk. Mi nem vagyunk Eötvös Loránd Tudományegyetem 30 ezer hallgatóval. Mi egy közepes méretű egyetem vagyunk, a magunk 8500-9000-es hallgatói létszámával, és ez is akarunk maradni. Tehát nincsenek olyan céljaink, hogy itt egy grandiózus, hatalmas versenyben vegyünk részt, nem vagyunk tudományegyetem, mint a Szegedi Tudományegyetem, vagy a Debreceni. Tudni kell, kik vagyunk. És ez a lényeg, hogyha ezt tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor képesek vagyunk a feladatunknak eleget tenni. Tehát azzal, hogy mi ezt a tudatosan egy ilyen közepes méretű egyetem vagyunk, és akarunk is maradni, igazából erre szoktam mondani, a small is beautiful. Tehát a kicsi is lehet kedves, ezzel már nem vagyunk olyan kicsik, mert egy 9000 hallgatói létszám az már nem kicsi, csak a fölmennek az infrastruktúrális kérdések, van elég hely, vajon a oktatókat le tudjuk-e ültetni, hányan ülnek egy szobába, nem állunk jól. Tehát ezt is hozzá kell tenni. Tehát itt van olyan sok hiányosság, amiket meg kell tudnunk oldani. Tehát oltat ez is, örülünk egyébként, hogy a Károli Campus fog épülni, ha minden igaz, és abban az esetben a Károlynak valóban van egy olyan megjelenése infrastruktúrálisan is, amik már vonzóbb a tanári kar számára, meg a hallgatók elhelyezését is jobban tudjuk biztosítani. Hát én körülbelül így tudnám összefoglalni, hogy az, amik voltak a legfontosabb sarokkövei a három évnek, munka mindig van, és az a jó, hogy egy olyan egyetemet vezethetek, ahol alapvetően az oktatók és a hallgatók között egy szövetséget látok kialakulni. Ezt a szövetséget mindig gondozni kell, ápolni kell, és oda kell ráfigyelni, hogy ne gyengüljenek a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok.
Mitől unikális a Károli Gáspár Református Egyetem ma a felsőoktatási palettán?
Ez nehéz kérdés, hogy unikális-e, mert olyan szempontból talán unikális, hogy református egyetem ilyen méretű nincs másik az országban. Van még református felsőoktatási intézmény Pápán, Debrecenben és Hárospatakon. Ez a három másik felsőoktatási intézmény kisebb méretű, lelkészképzésre koncentrál, vagy hittantanárképzésre koncentrál, nekünk pedig világi képzéseink is vannak. Tehát, ha így nézzük, akkor olyan szempontból unikális, hogy ez a református egyháznak a legnagyobb egyeteme, zászlós hajója. Tehát mi valamilyen szempontból egy példaképnek kell, hogy legyünk, hisz mi a mi értelmünk, miért van ez az egyetem? Ezt a kérdést magunknak is mindig föl kell tenni, hogy mi egy református értelmiséget képezünk, vagy képzésébe járulunk hozzá, de azt is tudni kell egyetemen, nem mindenki református. Tehát vannak katolikusok, vannak legkülönbözőbb vallású személyek, és vannak olyanok, akik soha az életben nem voltak még templomban. Tehát nem találkoztak a hittel, az igével, és hát ő számukra mi igazából el akarjuk mondani, mi mit gondolunk a világról, mit gondolunk a teremtésről. Senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy higgyen. Tehát azt felejtsük el, mert az kényszerítés sosem vezetett eredményre. De az, hogy mi elmondjuk, mit gondolunk a világról, a világban lévő kérdésekről, ami minden fiatalt érint, aztán egy fiatalban a mag megmarad-e, vagy pedig nem, ezt lehet, hogy nem is azonnal tudjuk meg, hanem 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. Mert lehet, hogy vissza fog emlékezni arra, hogy itt valamit mondtak. Egy szellemiség mégiscsak kell, hogy legyen, ettől unikális. Hogy itt van egy szellemiségünk, amit én fontosnak tartok egyébként, hogy jelenítsünk is meg. De ez egy nagyon nagy feladat, és azt gondolom, hogy minden nap újra kell gondolnunk, hogy hogyan is szólítsuk meg a fiatalokat, hogyan adjuk át azokat az értékeket, amelyeket mi képviselünk.
Mennyire nyitottak erre a mai egyetemisták a református értékrendre? Mit tapasztal?
Nagyon sok a kétség, nagyon sok kérdést tesznek fel a hallgatók, és bizonytalanok a válaszokat illetően. mi nem mondhatjuk azt, hogy ne gondolkodjál, ne legyen kérdésed. Sőt, biztatjuk őket, hogy a kételyüket is mondják el, mert így van értelme igazából. Gondoljunk élet és halál kezdete. Ugye hát ez mindenkit foglalkoztat, ugye? A gyermek születése, és vajon a halál, mint olyan, a halálba segítés, eutanázia, stb. Olyan kérdések vannak, amelyek óvatatlanul is fölmerülnek a fiatalokban. Milyen válasz? Most, amiért nem tudunk válaszolni, vagy nem hagyjuk, hogy legyen vita róla, beszélgetés, akkor nem biztos, hogy jó úton járunk. Tehát nekünk igenis nyitni kell irányukba, néha provokálni, azt is hozzá kell tenni, de akkor utána megindul egy diskurzus, és akkor jobban el tudjuk mondani, hogy mi a mi hitvallásunk e tekintetben. És akkor azt gondolom, hogy kialakul egyfajta gondolkodásmód, individualizmus, vagy éppenség közösség. Hát annyi minden van, mégis mire szolgál az ember a Földön? Hát alapvető kérdések vannak, és ezeket nem nyitjuk ki, és nem hívjuk meg őket egy beszélgetés. Lehet, hogy nekünk kell kezdeményezni. Megtartja a tanár az órát, becsukja az ajtót, viszont látásra, vizsga ekkor és ekkor. Hát ez ilyen egyetem sok van. De azt gondolom, hogy meghívni őket a beszélgetésre, és lehetőséget adni ezekről a véleményeket, ütköztessük el, mondjuk a sajátunkat. Na, ennek van értelme. Tehát én ezért tartom fontosnak, hogy a szövetség az legyen ki, és itt a tanári kar részéről is kell egy nyitottságnak lennie, hogy képesek legyenek ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. Tehát ne csak abból álljon, hogy leadtam az órát, 50 perc, mindenki mehet, én is, ugye, hanem ennél kicsivel próbáljunk meg többet nyújtani a hallgatók irányába. Azt gondolom, hogy feladat jócskán van.
Hogyha elképzeli a Károli Gáspár Református Egyetemet mondjuk egy 5-10 év múlva, akkor milyennek szeretné látni?
Abba bízom, hogy mindig erősödő lesz a szövetség. Tehát az a pókháló az egyre erősebb lesz, amelyik összeköti a benne lévőket, és a mi idézőjelben megítélésünk a fiatalok körében olyan lesz, hogy ebben a közepes méretű egyetemre érdemes eljönni. Mert olyan tudást és értéket kapok, ami engem egyfajta vezérlő csillagként fog majd vezetni a életemben. 5-10 év hamar elrepül. Napi gondok is vannak. Napi gondok, amiket mindig meg kell tudni oldani, természetesen. De ugyanakkor a vízióval, ha nem rendelkezünk, akkor nem fog működni az egyetem, mert akkor csak egy, szabad így mondanom, olyan egyetem leszünk, aki levizsgázta a diplomátad és viszontlátásra, de vízióval kell rendelkezni. És ezt a víziót a tanári karnak kell megtestesítenie, és ebben nagyon sok beszélgetés van szükség a tanárok között, hogy azonosulni tudjanak vele. Ezt se lehet erőszakot végre vinni, de a tanári kar között nincs egy kapcsolat, egy belső kapcsolat, egy hit arra, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, akkor nehéz. De én azt gondolom, hogy elindultunk. És ezek a szövetségek már alakulnak. A református intézményhálózaton belül is, a tanári karon belül is. Most végigjárom például valamennyi intézetet. Valamennyi intézet munkatársaival akarok találkozni. Tehát idáig az volt a feladatom, hogy ismerjem meg az egyetem fő vezetőit, igazgatóit, dékánjait, dékánhelyetteseit, stb. Most végig kell menni az intézeteken. Ezért voltam például a társadalomtudományi, illetve a szociológia, a média intézet a Sztára Ivánál, ugye is az intézeténél, megyek az anglisztika intézethez, és végigjárom az intézeteket. Ugyanígy a másik karnak az intézeteit is, ahol a kollégákkal tudok találkozni, és beszélgetünk. Azt gondolom, ezek a legfontosabb dolgok, mert a rektornak az a feladata, hogy a kollégákkal a kapcsolatot, akikkel együtt dolgozunk, legyen az a vízióalkotásban is egy közösségünk.
Mi a legnagyobb nehézsége egyik napról a másikra rektorként?
Minden nap okoz nehézséget természetesen az egyetem vezetése. Hát egyrésztről ugye nyilvánvalóan a tanároknak ugyanúgy napi megélhetési kérdéseik vannak, mint legyünk őszinték mindenkinek, aki itt él, és keressük azokat a megoldásokat, hogy a tanárok is anyagi megbecsülést is kapjanak. Ez nem könnyű, mert ugye van egy költségvetési keretünk, amiben tudunk dolgozni. Ugyanakkor mégis fontosnak tartom, hogy az egyetem tudjon elismeréseket nyújtani a tanári karnak. Nevezetesen ezért alapítottuk meg a Szenci Molnár díjat például, amit most már azért nagyon sokan megkaptak, és az havonta egy jelentős összeget tudnak át a hazavinni. Mert egyetemnek vannak igenis olyan emblematikus tanárai, akik példát mutatnak, vagy a tudományos munkájukságú területén, oktatói feladataik ellátása során, amit valamiféle értékelni kell az egyetemnek. Tehát ezt ki kell gazdálkodni, ugyanígy kutatási pályázatokat, belső kutatási pályázatokat kell meghirdetnünk. Tehát ezek olyan dolgok, állandóan töprengenünk kell, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy azért ezekre a kérdésekre felmerülő igényekre is választ tudjunk adni. Tehát ez nem könnyű, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ez a szövetségben ez is ugyanúgy elvárható, hogy az egyetem vezetése gondolkodjon azon, hogy a tanári kar, akik nélkül nincsen egyetem, legyünk őszintén, mint a hallgató nélkül sincsen, hogyan tudjuk könnyíteni az életüket. Ami nem könnyű, mert legyünk őszinték, a tanárok fizetések, jól tudjuk, az egyetemi bérek azért nem a csillagokban vannak, tehát nekünk valahogy feladatunk az, hogy segítsünk, gondolkodjunk. Ez egy napi kérdés vett föl. Ugyanakkor meg természetesen fölmerülnek olyan ügyek, amelyek ugye mindig napi szinten jelennek meg, informatikai fejlesztéstől kezdve a legkülönbözőbb kérdések, amiket meg kell tudni oldani, de azt gondolom, ezek rutin dolgok, ugyanakkor a rutinon túl szükség van egyfajta innovatív képességre is, tehát arra, hogy mi az a truváj, idézőjelbe téve, amivel mégiscsak meg tudjuk oldani, amikor azt gondoljuk, hogy már nem tudjuk megoldani.
Ön volt európai parlamenti képviselő, miniszter. Most, hogyha egy végig gondolja a pályafutását, akkor ez a rektori tevékenység vagy hivatás, ez hol helyezkedik el?
Az élet megadta azt a lehetőséget, hogy több területen tevékenykedhessek.
Nem kevés területen és nem kevés országban.
De valahogy azt gondolom, hogy itt vagyok otthon. Tehát ez a terület, ahol hasznos tudok lenni. Tehát érdekes volt világot látni, érdekes volt sok emberrel találkozni. És a világképpem is nyilvánvalóan bővült azzal, hogy dolgozhattam külföldön, vagy diplomáciában, vagy akár miniszterként, mert a világképem ezáltal kibővült. De hol tudok igazából alkotni? Azt gondolom, hogy itt, és a felelősség itt a legnagyobb, olyan szempontból, hogy van egy 8500 hallgatónk, és van több száz munkavállalónk. És igazából itt a jövőről beszélünk, a fiatalokról beszélünk, tehát valahol azt kell mondanom, hogy hazaérkeztem. Tehát befejeztem azt a pályafutást, ahol nagyon sokat tanultam, de ezt, amit tanultam, most tovább is kell tudni adni. És az egyetem az lehetőséget ad arra, hogy az ember továbbadja azt, amit látott a világban, és az egy nagy öröm, hozzá kell tennem, hogy itt a kollégákkal, a munkatársakkal együtt tudok dolgozni, és közösen tudunk gondolkodni a jövő nemzedékről.
Köszönöm az elhangzottakat.
Elhangzott műsorunkban Prontfai Vera beszélgetését hallhatták Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorával, hivatásról és az egyetemről.